Előadás sorozatunk 33. részéhez érkeztünk, amelynek címe a mennyei istentisztelet vége. Őrizzük meg szívünkben ezeket a gondolatokat.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a tévénézőket, akik alkalomról alkalomra a tévé és a technika segítségével figyelik előadás sorozatunkat. Lapozzuk fel Jelenések könyvének 15. fejezetét, és onnan az 5. versétől a 16. fejezet első verséig tekintsük át mindezt, amit János apostol feljegyzett. Jelenések könyve 15. fejezet 5. versétől. És ezek után látám, és imé megnyittatik a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijöve a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellőknél aranyövekkel körül övezve. És egy, a 4 lelkes állat közül, ad a 7 angyalnak 7 arany poharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel, és az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomban be nem mehet vala, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik, és hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala 7 angyalnak, menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. A 15. fejezet egy alapvető új képsorral indítja el a mondani valóját. Azt is mondhatnám, hogy megérkezünk a végkifejlet határához. Szóval innentől valami megindul, valami visszafordíthatatlan megindul. Ez olyan, mint a Niagara vízesése, hogy aki már járt ott, az láthatja, hogy a vízesés előtt néhány száz méterrel ki van téve egy figyelmeztető tábla, hogy aki itt beugrik a vízbe, innen már nincs visszaút, mert a víznek a szívó hatását már semmilyen emberi erő ellensúlyozni nem tudja. Valami hasonlóval találkozunk itt a Jelenések könyvének 15. fejezetéből. Elindulnak a dolgok a végkifejlet irányába, és semmilyen erő, semmilyen emberi hatalom ezt visszatartóztatni, feltartóztatni innentől már nem lesz képes. Ítélet lesz a népek felett, ítélet lesz Babilon irányába, és Babilon bukását is majd meglehetős komor színekkel fogja elmondani az apokalipszis. De természetesen ehhez az ítélethez hozzátartozik a természeten végigvonuló rendkívüli állapot, amelyet a 7 csapás következtében fogunk látni. Egy biztos, a látnok, János apostol, amikor az eget figyeli, azt látja, hogy innentől fogva a dolgok elindulnak a vég, a befejezés irányába. Nos, néhány fogalmat szeretnék, ha egy kicsit közelebbről megértenénk, és utána megnéznénk, hogy mit jelent a felolvasott Biblia szövegünknek az ige magyarázata konkrétan. Az első, amit az 5. versben olvastunk, hogy megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. Fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy mi az, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma? A bizonyságtétel, ez egy kicsit más szavakkal kifejezve, ez a szövetség sátrának templomát jelenti. Egy különlegesen szent helyet a mennyben. Sokat gondolkozhatunk és vitatkozhatunk, sokat érvelhetünk azzal kapcsolatban, hogy most a mennyben van-e templom, vagy nincs, hiszen egy másik helyen János azt mondja, hogy nem láttam a mennyben templomot, itt viszont nem azt mondja, hogy láttam, hanem még azt is leírja, hogy mi történik ebben a templomban. Persze el kell mondani, hogy a templom és a sátor között van egy pici különbség, hiszen a sátor az az eredeti minta. Az az eredeti minta, amelyet Mózes a Sínai hegyen meglátott, amikor az Isten megmutatta, és azt mondta, hogy mindent ennek a tökéletes másolatára készíts el. Szóval a mennyben van templom, de ez nem kőből épített templom, hanem valami sátorszerű építmény. És itt áll az Isten trónusa. A mennyben az Isten trónusa nem a szabadban található, hanem egy zárt területen, a szövetség sátorának szent helyén, templomában. A templom a földi életben a szentet választja el a hétköznapitől. A szentet választja el a profántól. Nem azért, mintha önmagában a hétköznapi vagy a profán az már bűnöst jelentene, de mégis a szentséget el kell választani. És a szent az, ahol a templom, vagy ahol a sátor megjelenik. Ezért ezt a helyet különleges tiszteletben részesítették már Mózes idejében, később a pusztai vándorlás időszakában, a honfoglalás után, vagy amikor a sátort fölváltotta a kőből épített templom fogalma. Még egy érdekességre figyeljünk fel. Jézus nagyon fontos tanításait, teológiai tanításait, visszajövetelére vonatkozó információit a tanítványainak nem a természetben mondja el, hanem a templom területén. A Máté evangélium a 24. fejezetében is, amikor ott vannak a templomban, és látják a hatalmas nagy köveket, és kérdezik, hogy mi lesz majd a te eljöveteled, és mi lesz a világ vége. Milyen csodálatosak ezek a kövek. És Jézus akkor azt mondja ott a templomban, hogy kőkövön nem fog maradni. Az evangélium más részében is azt olvashatjuk, hogy Jézus sokszor bement a templomba, és tanított a templomban. Sőt, amikor elfogják, amikor a Gecsemáni hegyén Júdás vezeti a templom őrségét, akik fel voltak fegyverkezve, és oda megy és megcsókolá a mestert, és azt mondja, hogy üdvözlégy, mester, akkor azt mondja, hogy hát miért jöttök botokkal és fegyverekkel? Hát hányszor ott voltam a templomban, és tanítottam, és akkor nem fogtatok el. Miért pont most teszitek rá kezeteket az életemre? Szóval a templom és Jézus az egy nagyon szoros egységet jelent az evangéliumban. De természetesen Jézus nem ragaszkodik görcsösen a templomhoz, és Jézus túl tud lépni a templom szakrális előírásain, törvényein, szabályain, micvájain, mondja ezt a héber. De mindig visszatér a templomhoz. Tehát Jézus szolgálata és a templom az egy egységet mutat, és egy kicsit a Jelenések könyvében is Jézus úgy jelenik meg, mint a mennyei templom főpásztora, mint a mennyei templom főpapja, aki a gyertyatartó között jár és kell, és végzi a szolgálatát. Utána azt olvassuk, hogy megnyittaték ez a templom. Itt megint figyeljünk fel a passzív szerkezetre. Nem azt mondja az írás, hogy és megnyitották a templom ajtaját, hanem ezzel a jellegzetes héber semitizmussal fejezi ki, megnyittaték. Ez egy passzív szerkezetet jelent. Van valaki, aki megnyitja, de nem jó szándékából, mondhatnám azt, hogy nem szabad elhatározásából, hanem azért nyitja meg, mert valaki parancsot ad rá. És már említést tettünk a korábbiakban is, hogy ez az Istenre vonatkozó, határozott, de mégis akkor sejtelmes utalás, megnyittaték. Isten a parancsoló, és más valaki elvégzi, amit az Isten megparancsolt, és az ajtó megnyitott állapotba kerül. Ezután azt látjuk a 7. versben, és egy a 4 lelkes állat közül. Itt rögtön meg kell állni ennél a szónál, hogy állat. Nem a legmegfelelőbb fordítási forma ez a 21. században. A 4 lelkes élőlény többször előfordul a Jelenések könyvében, és azt tudjuk a 4 lelkes élőlényről, hogy mindig az Isten trónjának közelében helyezkednek el. Tehát nekik van egy feladatuk. Ők nem állatok, hanem élő lények. Nagyon érdekes, Ezékiel is a Maka könyvében lát egy látomást. Több helyen is fölírja, de ha elmegyünk Ezékiel könyvének első fejezetéhez, és ott a 6. verstől elolvassuk, sőt már az 5. verstől is, akkor érdekes dolgokat fogunk meglátni, bár nagyon érdekes, itt is állatnak van fordítva, nyilván ugyanaz a fordító fordította az ószövetségi szövegeket is, mint aki az új szövetségi szövegeket is, bár el kell mondjam azt, hogy ma az állat pejoratív, de a középkorban az állat a gazdagságot jelentette. A gazdagság szimbólumát, a megbecsülést, az elismerést, a megélhetést, a biztos megélhetést. Ma már inkább az állatokat pejoratív értelemben ismerjük, és csak abban kötünk ismeretséget, hogy megesszük az állatokat. De amúgy sokat nem foglalkozunk az állatokkal. Szóval nézzük, hogy Ezékiel mit lát. Ezékiel első fejezet 5. verse. És belőle 4 lelkes állat formája tetszik ki, és ez vala ábrázatok, emberi formájuk vala, mindegyiknek 4 orcája vala, és 4 szárnya mindenikőnek, és lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt, 4 oldalukon, mind a 4-üknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala. És orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a 4-nek jobb felől, és bika orca, mind a 4-nek bal felől, és sas orca, mind a 4-nek hátul. És Ezékiel még más helyen is feljegyzi. Tehát egy különleges élőlényt látunk. Egy olyan élőlényt, amelyiknek négy arca volt. Volt egy előről, egy hátulról, egy balról és jobbról. Valami érdekességet azért hadd mondjak. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetségben minden képi ábrázolás tilalma a leghatározottabban jelenkezik. Tehát semmilyen képi ábrázolást nem tűrnek meg az Ószövetségben, sem a templomban. Egyetlen egy alapvető kivétellel. Egy kivétel van. Ugyanis a bizonyság ládája fölött, ezt úgy mondanánk, hogy a szövetség ládája fölött, Mózes két kérubot helyez el. A kérub pedig az angyalokat jelképezik. Miből készítik ezeket a kérubokat? Aranyból. És a szárnyaikat kiterjesztve, mint egy védelmezőleg, védik a szövetség ládáját, amiben benne van Izrael küldetése, benne van a szövetség, Istennel való szövetségkötés alapokmánya, amit Isten a Sínai hegyen adott Mózesnek. Saját ujjával írt parancsolatok. Valami hasonlót látunk a mennyei templomban. Hiszen azt mondta Isten, hogy minden olyan legyen, mint a mennyei templomban. Próbáld meg tökéletesen a másolatát elkészíteni. A földi templomba két lelkes élőlény kerül, de a mennyben négy van. Négy különleges kérub. Négy különleges angyalfejedelem, akiknek elkülönített feladatuk van a többi angyalokhoz képest, és az a feladatuk, hogy az Isten trónjánál az Isten dicsőítést végezzék. Ézsaiás is az elhivatásakor belát a mennyei liturgiába, és ő meg is hallja, hogy a kérubok valami csodálatos Isten tiszteletet végeznek, énekelnek. Énekelnek, és az egyik válaszol a másik énekére, és elmondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Szóval ez a négy lelkes élőlény nem állat, még akkor sem, ha ez a fordításban nem a legszerencsésebb módon szerepel, hanem négy különleges angyal, akik részt vesznek a liturgiában. Még egy érdekességet kell észrevegyünk, az, hogy ez a négy lelkes élőlény a hét angyalnak hét aranypoharat adott. Az aranypohár az a templomi szolgálat egyik fontos eszköztárához tartozó kegytárgy volt. Salamon nagyon sok ilyen aranypoharat készített, és aki el akarja olvasni, megteheti. A Királyok első könyve 7. fejezet 40. versétől az 50. verséig bezárólag egészen részletesen, milyen gránátalmák, hogyan feszítették ki a hálót, milyen talpakat, milyen edényeket, milyen csészéket, milyen füstölő eszközöket, használati tárgyakat készítettek. Mindent aranyból leírja a szövegünk, hogy még az ajtónak a zsanérja is aranyból készült. Hát ez volt aztán később a szerencsétlensége is, mert amikor az ellenség jött, akkor mindig ezeket az arany dolgokat, ezeket az aranypoharakat és edényeket, ezeket elvitték az idegen országba. Nem az arany kellett nekik valójában, tehát nem arról van szó, hogy az a néhány kilogramm arany, vagy néhány tucat kilogramm arany, az Babilonnak a költségvetésébe annyira hiányzott, mert ezeket az arany dolgokat beállították az ő istenüknek a panteonjába. A legyőzött isteneknek a templomaiból származó kelléktárgyakkal töltötték fel ezt a panteont. A legmagasabb helyen állt a babiloni főisten, Marduk isten, és alatta pedig a legyőzött idegen nemzetek isteneinek templomaiból zsákmányolt kegytárgyakkal töltötték föl a polcot. Tehát ez a hét arany pohár, amit a hét angyal kap, ez a mennyei istentisztelet mindennapos eszköztárához tartozott hozzá. Mi volt ebben az aranypohárban, vagy mi volt ebben a hét aranypohárban? Az Isten haragja. Hogy ez pontosan mit jelent, ezzel később fogunk foglalkozni. Szóval azt olvastuk az 5. versben, hogy megnyittaték a templom. A templom megnyitása az pedig valamilyen mozzanatot jelentett. Persze nagyon érdekes, a korábbi fejezetekben már egyszer megnyílt a templom, viszont arról nem ad tudósítás János, hogy mikor záratott be. Mert ha valami egyszer megnyitatott, és azt olvassuk néhány fejezettel később, hogy ismét megnyitatott, akkor a kettő között logikailag egy bezáródást kellene tapasztaljunk. Ez pedig nincs följegyezve a jelenések könyvében. De azt látjuk és tudjuk, hogy a templom ajtajának megnyitása történelmi események sorozatát, természeti és történelmi események sorozatát indítja meg. Mert amikor a templom bezáródik, akkor az Isten ítélete indul meg. Akkor az Istenhez való hozzájárulásunk, hozzájutásunk korlátozódik. Az imák, a közben járó imádságok teljes mértékben nem hallgattatnak meg. Amikor a templom ki van nyitva, az pedig az Isten kegyelmének teljes erejét jelképezi. Az ókori ember például, amikor háborút folytatott egyik nemzet a másika ellen, akkor az ókori embere bezáratta a templomoknak az ajtaját. Mert a háború az egy olyan esemény volt, egy olyan rendkívüli állapot, hogy amíg tartott, addig be volt zárva a templomnak az ajtaja. Természetesen a pogányok életéről van most szó. És amikor ezek a pogányok befejezték a maguk háborúságát, akkor utána a győztes megnyitotta az ő templomának az ajtaját. Vagyis béke van, minden ismét a régi módon funkcionál, működik, el lehet jutni az Istenhez. Szóval, amikor ezt olvassuk, hogy a végidőben az Isten templomának ajtaja megnyílik. Ez azt jelenti, hogy Istenhez minden korlátozás nélkül hozzá juthatunk, elé juthatunk imádságainkon keresztül, és a kegyelme, szeretete népe iránt fokozódó erővel, a legerősebb intenzitással fog kinyilvánulni. És azt olvastuk, hogy ezek után látám, imé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátrarának temploma, és kijöve a templomból hét angyal. Múltkor már említettük, hogy ezek az angyalok a zsidó elgondolás szerint arkangyalok voltak, fejedelmek voltak, akik különleges megbízatást kaptak. És az is érdekes, hogy azt mondja a Biblia szövegünk, hogy az angyalok a templomból jöttek ki. Hadd kérdezzem meg, hogy ki léphetett be az ószövetségi templomba. Kiléphetett be a templom szentélyébe. Csak a papok. Más, aki nem papi származású volt, aki nem kohanita volt, semmilyen körülmények között be nem léphetett a szent helyre. Mert a templom belépését csak a papság kapta felhatalmazásként. Aki nem volt pap, hiába volt Izrael népéhez tartozó, hiába volt hűséges, hiába volt igaz ember, nem léphetett be a templom szentélyébe. Csak a templom előcsarnokába mehettek bizonyos helyzetbe az emberek. De magába valóságosan a templomba csak a papok mehettek. És itt azt olvassuk, hogy az angyalok kiléptek a templomból, mint egy szolgálattevő, papi funkciót végző angyalok, hiszen ezeket az aranyedényeket, aranyserlegeket, aranytálakat akárki nem foghatta meg. Hétköznapi ember hiába volt izraelita, hiába tudta bizonyítani származásának tisztaságát, akkor sem érhetett hozzá. Csak a papok, és a léviták azok, akik hozzáérhettek. És egy érdekes dolgot olvasunk. Azt mondja, hogy a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba voltak öltözve. Szóval fehér és tiszta gyolcs volt. Ezeknek az angyaloknak a ruházata. Nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy a jeruzsálemi papok fehér ruhába szolgáltak. Más szentélyekben a papság eltérő ruházatot viselt, de a jeruzsálemi szentélyben a papok hófehér gyolcsból készült ruhát hordtak. Különlegesen odafigyeltek az abszolút tisztaságra. Egyetlen egy folt, szakadás, vagy a szövetnek a legkisebb feslettségét sem tűrték meg. Mert az a ruha már is alkalmatlanná tette a papi szolgálatra. Ahogy önmaguk megtisztítása a papi szolgálatnak előfeltétele volt, olyan volt a ruhának is, a tökéletes, tiszta volta. És utána még itt azt olvassuk, hogy mellüknél aranyövvel voltak körül övezve. Az aranyöv, a mellnél átkötött aranyöv az ószövetségi időben csak a rendkívül magas papi kaszthoz tartozóknak volt az előjoga. A többiek azok a derekuknál volt az öv felövezve. Tehát innen lehet látni, hogy ezeknek az angyaloknak a mellükön hordott öv már mindenki számára világossá tette, kommunikálta, nem verbálisan, nonverbálisan azt, hogy ezek fejedelmi származásúak voltak, és egyrészt kiemelkedő küldetésben voltak. Most egy másik érdekes dolgot figyeljünk meg, és lapozzunk csak vissza a Jelenések könyvének első fejezetéhez, és ott a 13. versét olvassuk el. Jelenések 13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Vagyis azt látjuk, hogy ezek az angyalok pontosan úgy öltöznek föl, az ő ruházatuk rendkívül hasonlít a főpapi ruhához, ahhoz a ruhához, amelyet a mennyben a názáreti Jézus hord. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy bokáig érő ruha. Tehát a főpapnak úgy kellett a ruhát megválasztani, ha még egy lépcsőre is fellépett, nem lehetett, hogy a köznép meglássa a főpapnak a bokáját. Olyan kellett a ruhának a szabásának, az esése, a ruhának a súlyának olyannak kellett lenni, mert ez a szolgálatukat jelképezte, a küldetésüket. És ezért úgy készítették el a főpapi ruhát, hogy minden mennyei előírásnak, isteni követelményrendszernek tökéletesen eleget tudjon tenni. Azt olvassuk, hogy a hét angyalnál volt a hét csapás. És azt is következtetni tudjuk, hogy azért léptek ki a templomból, mert mindegyiknek az arany serlegében, vagy az arany poharába bele volt töltve a hét csapás. Minden csapás más volt. Tehát mindegyik pohárban más csapás volt. És a négy lelkes élőlény közül az egyik, tehát ne keverjük össze, volt a négy lelkes élőlény, ugye? Akit említettünk, a kérub. Azok közül az egyik felállt, oda ment a hét angyalhoz, a hét másik angyalhoz, akik fehér ruhában, gyolcs ruhában, és a mellőknél aranyövvel körül voltak övezve, és mindegyiknek külön-külön ez az angyal ad egy aranytálat, és ebbe az aranytálba, aranypohárba, aranyserlegbe belehelyez egy-egy csapást. És azt is meg kell jegyezzük, hogy ezek a csapások nem az angyalok saját tulajdona, hanem ez az Isten által adaték nekik. Az angyalok azt végzik, amire az Isten felhatalmazza. Nem lépnek túl a megbízatásokon, és nem utasítják vissza. Pontosan úgy járnak el, ahogy az Isten elvárja tőlük. Sem nem kevesebbet, sem nem többet tesznek annál, ami az elvárás. Azt olvassuk, hogy az Isten haragjával volt teljes ez a pohár. És egy kicsit keresztény emberként úgy el kell gondolkozzunk, hogy Istennek van haragja. Istenben van harag. És kire haragszik itt az Isten? Igen, Istenben van harag. Istenben nagyon sok szeretet van. Sőt, azt is tudnám mondani, vagy azt is mondhatnánk, hogy Istenben a szeretet és a harag ugyanazt jelzi. Istenben nem olyan harag van, mint amely haragot mi sokszor látunk, akár saját életünkben fellobbanni, vagy elleneink életében látunk fellobbanni. Istenben a harag az egyfajta szeretet. És Istenben a szeretet egyfajta harag megnyilvánulásává válik. Igen, Isten haragszik a bűnre, és elhatározta, hogy bevégzi a haragot. Bevégzi a bűnt. Isten szereti a bűnöst, de haragszik a bűnre. És nagyon érdekes, hogy nézzük meg, azt mondja, amikor az Istent megemlíti, egy a négy lelkes élőlény közül ad a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Amikor az Istent megemlíti, előtte egy bonyolult jelzős szerkezetet állít fel, és azt mondja, az örökkön örökké élő. Nagyon érdekes, három szó, minthogyha a Szent Háromságról beszélne. Az örökkön örökké élő Isten. Ez a hármasságot látjuk, és nagy kérdés, hogy mi ebben a pillanatban vajon melyik oldalon állunk. Mert az örökkön örökké élő Isten a haragját az angyalokon keresztül ki fogja nyilvánítani. Az Isten haragja az nem érzelmi fellángolás. Az Isten haragja az nem érzelmi túlcsordulás. Az Isten haragja egy értelmi tevékenység. Az Isten haragja az nem indulat, hanem egy értelmi tevékenység. A Teremtő lesújt ítéletével mindazokra, akik a gonoszt valamilyen módon támogatják, jóvá hagyják, akár hallgatólagosan, akár nyilvánosan. És azt mondja, hogy ez az Isten haragja, ez teljes vala. Ugye, ezt olvassuk. Amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Vagyis ezek az aranykelyhek, ezek tökéletesen fel vannak töltve. Nem csak néhány cseppet csepegtet ebbe az aranykelyhelybe, hanem teljes. Miközben az ég ajtaján, az égben található sátornak, templomnak az ajtajai teljes szélességben kitárulnak, közben az Isten haragjának kelyhével sújtja a föld lakóit. Miért mit csinálnak a hét csapás ideje alatt Isten hűséges gyermekei? Imádkoznak. A hét csapás alatt mindenkinek az lesz a legfontosabb kérdése. Isten megbocsátotta-e a saját bűnömet? Abban az időben nem a más bűnével fog foglalkozni a keresztény ember. Lehet, hogy ma más bűnével való foglalkozás sokkal könnyebbnek tűnik az életünkben, de ott, amikor az angyalok a hét csapást kiosztják a földre, mindenki, az igazak azzal lesznek elfoglalva, hogy Isten vajon megbocsátotta-e a bűneimet, minden bűnömet bevallottam-e, minden bűnömet elhagytam-e, nem hallgattam-e Istentől el egyetlen bűnt sem. Mi még ettől egy kicsit messzebb állunk. Az angyalok jelképesen az aranypoharukba beletöltik az Isten haragját. És ez a harag visszavonhatatlanul, elegyítetlenül fog kitöltetni a földre. Teljes sűrűségében, nem lesz hígítva kegyelemmel, hanem elegyítetlenül fog kitöltetni. És ezután azt mondja, hogy és megtelik a templom füsttel. Az Isten dicsőségének és erejének miatta. A füsttel való megjelenés, a templom füsttel telik meg, ez visszaemlékeztet bennünket az ószövetségi szentélyszolgálatra, a pusztai vándorlás idejére, amikor a füst Isten jelenlétének egy teljesen világos és látható egyértelmű jele volt. A füst az Isten jelenlétét jelképezte a templomban. És ez a füst szent füst volt. És azt látjuk, hogy a templom megtelik füsttel. Az Isten dicsősége az ember számára így hordozható el az ószövetségi időben, hiszen az a dicsőség megsemmisítené még a főpapot is, még a legszentebb embert is, ha füsttel az ő közelségét nem tenné elviselhetővé az ember számára. A füst jelképezi azt, hogy amíg az angyalok el nem végzik teljes mértékben a küldetésüket, amíg mind a hét angyal ki nem tölti a földre a csapásokat, addig senki nem végezhet semmilyen szolgálatot a mennyei szentélyben. És azért ezek komoly időszakok. Ez nem azt jelentette, hogy egyetlen nap alatt, vagy egyetlen óra alatt az angyalok kiöntötték az ő arany serlegüknek a teljes tartalmát. A hét trombita szó, erről már múltkor említést tettünk, a hét sofár és a hét csapás, az teljesen világosan összekapcsolódik a Jelenések könyvében. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a hét csapás visszautal a pusztai vándorlást megelőző Egyiptomban 10 csapásra, Egyiptomban látott 10 csapásra. És ezeket a csapásokat motívumként használja fel, csak a számát csökkenti. Egyiptomban 10 csapás volt, itt pedig 7 csapás, de a csapások hatásainak elementáris leírását a 10 csapás motivumainak eszközeivel írja le, ahogy az akkor az Ószövetségben volt, és ugyanolyan eredményt látunk itt az Új Szövetségben is. De, és itt nagyon szeretném aláhúzva egy pillanatra a gondolatsort megállítani. Ahogy a 10 csapást bevezette egy kegyelmi felhívás, hiszen mit csinált Mózes és Áron és a vének, mit csináltak mindig Fáraó udvarában? Kérlelték, engedj el bennünket. Engedj el bennünket. Szóval mindig egy kegyelmi felhívás hangzott el. És ha valaki ennek a kegyelmi felhívásnak nem engedelmeskedett, az részesült a csapásokból. És az volt az érdekessége, hogy ebből a csapásokból Gózen földjét semmi nem érte. Az izraeliták egyetlen egy csapást szenvedtek el, hiába voltak Egyiptom területén, hiába voltak Egyiptom országán belül. Csak az egyiptomiakat érte. Az izraeliták látták, tapasztalták a csapásoknak nyomorúságos következményeit, de őket nem érte, de ők vele együtt szenvedtek az ország népével, akiket ért a csapás. És így lesz az utolsó időben is. A hét csapás. Isten hűségesei fogják látni mindazokat a szörnyű katasztrófákat, természeti jelenségeket, amelyek soha nem látott intenzitással és formában fogják utolérni ezt a kis földgolóbisunkat, amin élünk. De közvetlenül ezek a csapások nem fogják érni Isten hűséges gyermekeit. Mit jelentenek ezek a csapások? A csapások a büszkeségben megkeményedett ember szívek számára ítéletet jelentenek. Nagyon sokan ezekben a csapásokban, mint Isten ítéleteiben el fogják veszíteni az életüket. Azt is mondhatjuk, hogy ezek az aranykelyhek, ezek haragkelyhek, harag csészék, harag poharak. És amikor ezek kitöltetnek, és majd ezt egy másik előadásban fogjuk egész részleteiben tárgyalni, mi az első csapás, mi a második csapás, de egy biztos, hogy az Ószövetség analógiájára, hasonlatosságára írja le ezeket a csapásokat, akkor azt látjuk, hogy a természet világában is soha nem látott és nem tapasztalt erők fognak megmozdulni. És ha szétnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy soha nem tapasztalt természeti jelenségek átélői vagyunk. Az egyik hónapban soha nem hallott, nem tapasztalt cunami söpör végig a világunk egy részén. Alig tesszük túl magunkat, hatalmas földrengés. Aztán utána özönvízszerű vizek jutnak a világ egyik részén, a másik részén. Soha nem tapasztalt trópusi viharok eltüntetnek városokat, országrészeket. És azon gondolkoztam, hogy vajon nem ezek Isten csapásainak előhírnöke, amit napjainkban vészelünk át? Igen, mondhatjuk, mindig voltak csapások, mindig voltak földrengések, mindig voltak árvizek, igen, de soha nem volt ennyi egyszerre. És az Isten ezeken a természeti jelenségen keresztül szól azokhoz, akik hűségesek. Szól azokhoz, akik még nem döntötték el, hogy jobbra vagy balra. És amikor mindenki eldöntötte, akkor elegyítetlenül fog kitörni a hét csapás. Azt is meg kell említsük, hogy az ókori világban a 10 csapás csak kizárólag Egyiptomot érte utol. Egyiptomtól távol élő világok, országok, népek és területek már ezekből a csapásokból nem éreztek semmit. Viszont itt, a Jelenések könyvében olvasott 7 csapás nem egy lokális területre, nem egy országra, nem egy kontinensre, nem egy térségre fog koncentrálódni, hanem minden részén megjelenik a világunkban. Mert a természet is megromlott. Nem csak mi romlottunk meg emberek, Ádám és Éva bűne nem csak bennünk valósul meg, generációról generációra, hanem az úgynevezett természet világában is. És Sátán nem csak bennünket akar megrontani, azt mondja Ellen Goldwhite, hogy Sátán tanulmányozza a természet törvényeit. És nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. A szökőárak, a földrengések és a természeti katasztrófák gyakran Sátán különleges eszközei az emberiség elpusztítására. Szóval mindenki használja, Isten is használja, és Sátán is használja, a jó is használja, és a gonosz is használja a természet jeleit. És abban az időben, amikor a 7 csapás ki fog töltetni, nem tudom, melyikünk fog élni, de emlékezzünk vissza. Csak akkor tudjuk túlélni, ha már most hűségesek vagyunk, és akkor is hűségesek leszünk az Istenhez. Nem felejthetjük el, hogy ehhez a képsorhoz hozzátartozik a 17. és 18. fejezet, amely Babilon pusztulásáról szól. Babilon az Isten ellenes népek, szövetségek, birodalmak, elgondolások szimbólumát jelzi, és azt látjuk, hogy a jövő hihetetlenül gyorsan befejeződik és elérkezik. Van, aki hisz a csapásokban, van, aki nem. És szeretném mindenkinek a szívébe elültetni azt a gondolatot, hogy egy profécia teljesedése soha nem attól függ. Isten nem attól teszi függővé, hogy hiszünk-e benne, vagy nem. Hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Hogy lehetségesnek tartjuk-e, vagy nem. mert Isten elgondolását senki sem tudja ezen a világon megakadályozni vagy gátolni. És már most ezekben a pillanatokban gondoljuk át életünket. Gondoljuk át értékrendszerünket, hogy mi az, aminek a fogságában vagyunk jelenleg. Mi az, ami gátol bennünket, hogy Isten kinyitott templomának szemlőlévé válhassunk, mint János. Hogy mi miatt kételkedünk, néha a proféciákban, néha a jövendőlésekben, néha a Bibliában, néha a jelenések könyvében, néha János gondolatában, néha még önmagunkban is, mert Isten angyalait elküldi, és akár hiszem, akár nem, ez a hét angyal meg fog egyszer jelenni a fejem fölött. Isten legyen mindegyikünkhez irgalmas, mi pedig legyünk Istenhez már most hűségesek. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg ezt a képet, te néked köszönjük meg, hogy lelki szemeinkkel a mennybe tekinthetünk, és ott a szövetség sátorának ajtaján keresztül betekinthettünk a liturgiába. Te néked köszönjük meg azt a hűséget, amellyel az angyalok szolgálnak néked, és arra kérünk, add, hogy meg tudjunk állni ebben az utolsó ítéletben a hét csapások alkalmával. Amikor a természet rendje felborul, amikor a természet és az ember végleges, elidegenített ellenségeskedésben találja egymással szembe magát. Add, Urunk, hogy a legnehezebb körülmények között is mi hűségesen kitartsunk, és felfele nézzünk az ég felhőire, és a nyomorúságok és nehézségek ellenére mi minden bizodalmunkat beléd helyezzük, hiszen tudjuk, hogy egyszer megjelensz majd az ég felhőiben, és felemeljük kezünket, és azt mondjuk, ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, gyertek és örvendezzünk az ő eljövetelén. Add, Urunk, hogy minél többen tudjunk lenni, bár tudjuk azt, hogy nálad nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Add ezt a szemléletet a mi életünkbe is, hogy ne a mennyiségtől, ne a nagy számoktól fuvalkodjunk fel, vagy váljunk gőgössé és büszkévé, hanem, Urunk, a minőséget tartsuk fontosnak. Áld meg életünket, szolgálatunkat, küldetésünket. Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.